prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntöm a hallgatókat. Tőkepiaci kilátásokkal kezdjük mai adásunkat. Áttekintjük, milyen lehetőségek vannak a részvénypiacokon, mik lehetnek a legjobb ötletek befektetési szempontból 2025 kapcsán. Műsorunk második részében pedig megvizsgáljuk a makrogazdasági helyzetképet, milyen várakozások vannak az infláció kapcsán, hogyan alakulhatnak a jegybanki döntések, és lehet-e számítani további forintgyengülésre. Tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Mi várható a tőkepiacokon 2025-ben? Elindult az év, és már is jelentős mozgásokat lehetett látni, akár az olajpiacon, akár a részvényindexekben. Jól teljesített a hazai részvényindex, a BUX is, a vezető papírok 5-7%-kal tudtak feljebb kerülni éveleje óta. Itt van a stúdióban Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szia, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat!
Nemrég adtatok ki egy átfogó stratégiai publikációt azzal kapcsolatban, hogy a fontosabb szektorokban, szegmensekben, akár a globális piacokon, akár itthon milyen várakozásaitok vannak. Hogy lehet ezt viszonylag röviden összefoglalni? Mik azok a legfontosabb sarkalatos pontok, amire érdemes odafigyelni a befektetőknek 2025-ben?
Igen, ugye nagyon érdekes év előtt állunk, mi alapvetően 7 szektort, 7 témát azonosítunk, ami érdekes lehet. Ebből, ami talán nem annyira amerikai, az az arany, illetve a magyar és régiós piacoknak a kilátásai, de ott van az amerikai szektorok közül a légitársaságok, illetve a pénzügyi szektornak a helyzete. Ott van egy ilyen téma, mint az amerikai kispapíroknak a helyzete, ott van adott esetben még az AI sztori, és hát ott van a 7 mesterlövész részvény is, amiből talán a Tesla tűnik egy kicsit gyengébbnek, de a többi nagy papír, mi azt gondoljuk, hogy a piacon azért erős maradhat, akár fundamentálisan, akár technikailag is, hogyha ránézünk. Tehát összességében így foglalhatnám össze, így nagyon röviden és tömören, hogy mik azok, amik érdekesek így 2025 elején. Én azt gondolom, hogy ez azért elég sok hallgatót is foglalkoztathat, hiszen a prémium állampapír kamatok, a magas kamatok kora gyakorlatilag a végéhez közeledik, itt hamarosan el is kezdődik különböző sorozatoknak a nagy kamat kifizetése, és ezt követően viszont az alacsonyabb kamatokat látják majd a befektetők. Tehát nyilván adódik a kérdés, hogy mit csináljon ilyenkor egy befektető. Kell-e egyáltalán valamit csinálni, vagy 18% után megelégszik valaki 4%-kal, 4,5%-kal, ez nem tűnik annyira logikusnak, de nyilván lesznek, akik nem fognak reagálni. Én azt gondolom, hogy azért a többség valószínűleg igen, és akkor persze adódik a kérdés, hogy a kötvénypiacon kívül, ami egy relatíve azért biztonságos befektetésnek nevezhető, mondjuk van-e értelme elmozdulni kicsivel kockázatosabb irányba. A részvénypiac az ugye ilyen, de nyilván a hozam potenciális adott esetben magasabb lehet. Ez egyébként csak egy apró sztori, még a 2024-ben is jól teljesítettek a részvénypiacok. Tehát, ha megnézzük akár az S&P 500 hozamát, akár egyébként a magyar tőzsdeindex, tehát a BUX indexnek a hozamát, akkor azt látjuk, hogy főleg forintban nézve azért itt a prémium állampapír kamatoknál is jóval vonzóbb hozamokat lehetett elérni 24-ben. Nyilván nem garancia arra, hogy 25-ben is megtörténik, de azért, aki távlataiban nézi a részvénypiacot, azért az látni szokta, hogy általában a hosszú távú hozamok nem szoktak olyan rosszul alakulni, még akkor is, hogyha egyébként az előző év, vagy az előző egy-két év egy picit az átlag felett alakult.
A lakossági állampapírok közül jelenleg a FixMap-nak a következő 3 évre biztosított éves 6,5%-os kupon kifizetése tűnik a legversenyképesebb alternatívának. Ehhez képest milyen kilátásokat lehet megfogalmazni, akár a részvénypiacokon, hogyan gondolkodhatnak a befektetők, akik hajlandóak magasabb kockázatot vállalni, mint egy lakossági állampapír?
Látni, hogy mondjuk csak a BUX indexről, hogyha beszélünk, gyakorlatilag az év első napjaiban, heteiben persze nagyon jól ment a magyar piac, és nem fog mindig ennyire jól menni, hogy nem lesz mindig ilyen jó kéthetes periódusa, de 5% fölötti eredménye van már idén a BUX indexnek, és hát január közepén vagyunk. Most, hogyha valaki azt nézi, hogy a prémium állampapírok kamata majd le fog menni ilyen 4-4,5-5%-ra, attól függ, hogy mi a adott sorozathoz tartozó kuponprémium, ez alapvetően már most megvan. Most ez nem azt jelenti, még egyszer mondom, hogy azonos kockázati szintről beszélünk, de hát látszik, hogy azért a részvénypiacon nagyobb mozgások vannak, de az is látszik, hogy adott esetben többet tudnak erősödni. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar tőkepiacnak elég jók a kilátásai. Tehát beszéltünk akár a kis papírokról, vagy kisebb részvényekről, beszéltünk a blue chipekről, Mi azt látjuk, hogy az egész orosz-ukrán háborúnak a konfliktusa Trump megválasztásával akár a deeszkaláció is kezdetét veheti. Azért a tőkepiacnak is van egyfajta árazási vonatkozása ennek a témának a kapcsán, és mi azt látjuk, hogy amúgy a magyar részvénypiac, meg a régiós részvénypiacnak az értékeltsége mindig kimondottan nyomott szinteken van. Tehát, hogyha ebben bekövetkezik egy változás, elindul egyfajta fellendülés adott esetben, vagy egy kicsit nagyobb optimizmus a régiós részvénypiac, vagy a magyar részvénypiac iránt, akkor én azt gondolom, hogy itt az árazási szintek, adott esetben az árfolyamok szintjén is egy elég gyors és látványos változást láthatunk. Nyilván ránézünk a Bux Indexre, azt látjuk, hogy komoly emelkedés mutatott, ott volt mögötte a cégeknek az eredménytermelésének a javulás. Tehát akár az OTP-ről beszélhetünk, nyilván beszéltünk a Magyar Telekomról is, ami éppen most jelentette be, hogy hogyan fogja majd az árait módosítani április 1-től. Látjuk, hogy ez is jelenthet még további bevételnövekedést, adott esetben a profit számoknak is a javulását. Tehát van mögötte fundamentális teljesítmény, amikor a magyar piac jó teljesítményéről beszélünk, és mi arra számítunk, hogy ez fenn is marad, ez a fundamentális jó teljesítmény. Beszélhetnénk a Richterről is persze. Itt azért fontos kiemelni, mondjuk a forint árfolyammal mi lesz a következő időszakban. Szerintem elég sokféle elemzés, adott esetben elég sokféle elképzelés van, hogy akár egy kisebb forint erősödés, vagy további forint gyengülés, megoszlanak szerintem ilyen szempontból a különböző elemzőknek a várakozásai. De ez kétségtelen tény, hogy a forintnak az árfolyam azért befolyásolja azt, hogy befektetési szempontból mondjuk milyen forinthozamok alakulnak ki, mondjuk devizás befektetés, meg nem devizás befektetés kapcsán, vagy mondjuk egy olyan cégnél, mint a Richter adott esetben, ami hát gyakorlatilag egy export cég 95%-ban, befolyásolni fogja majd a profit számokat is. De mi azt láttuk az előző években, hogy azért az adott esetben kisebb gyengülést mutató forint, az tudott segíteni nagyon sok részvénynek az eredménytermelésébe. Tehát valamilyen szintű fedezetet jelentett a gyengébb forint, és mondjuk ezzel kapcsolatban akár egy kis inflációs többlet ellen is befektetői oldalról. Tehát mi azt számítunk, hogy ilyen nagy változás ezekben a trendekben nem lesz.
Kiemelted a Richtert, amely az elmúlt években azért lemaradónak számít a többi blue chip kapcsán. Mit mondhatunk el a társaság kilátásaival kapcsolatban? Illetve egy általánosabb kérdés, hogy ilyenkor, amikor alapvetően egy kedvező trendnek a folytatódására számítotok, inkább az eddigi emelkedésnek a vezető húzópapírja irányába érdemes elmozdulni, vagy pedig éppen egyfajta kontrarian szemlélettel a lemaradó részvényekre fókuszálni.
A Richter kapcsán én azt látom, hogy jó kezekben van a cég, tehát hogy összetett, nyilván nem egy egyszerű iparágról van szó, aminek megvannak a maga kihívásai, de összességében jó kezekben van a cég. Ez fontos szerintem, hogy azért, amikor stratégiáról beszél egy vállalat, akkor képes lépésekben gondolkozni, és nem csak arról beszélni, hogy milyen jó lenne, hogyha valami megtörténne, hanem az odáig vezető lépések is viszonylag láthatóak, akár befektető, akár elemzői oldalról. Szerintem ezzel nincs is baj, és szerintem ilyen szempontból a transzparencia, illetve a befektetői szempontból a hitelesség az, ami fontos. Nyilván a Richter árazására, hogyha ránézünk, akkor lehetne magasabban ez a szín, de nyilván ez régiós, illetve magyar részvénypiacon is látható ez a fajta némi árazási tér, ami még felfelé kínálkozna. De az látszik, hogy ettől függetlenül az Richter árfolyamára, ha ránézünk, illetve a fundamentumaira, tehát eredménytermelésre, EPS-re, akkor nagyjából együtt mozog a kettő felfelé, tehát jó irányba tartanak a folyamatok. Itt a Vraylárnak a szabadalma azért majd le fog járni, de ez még nagyjából 5 év, tehát de ez fontos, hogy beszéljenek arról, hogy az előbb-utóbb meg fog történni, és akkor mi lesz utána a cége, milyen különböző lépésekre lesz szükség, milyen portfóliót kell képíteni, milyen kompetenciákat kell képíteni, adott esetben K+F történni. Ezek fontos dolgok szerintem, és nyilván a befektetői gondolkodás is hosszú távú, tehát ők is arra, befektetők is azon gondolkoznak, hogy hosszú távon mi tud értékteremtéssel járni. Szerintem ezek összességében rendben vannak szerintem. Ugye a másik kérdésed a kispapírok irányába vonatkozott. Én azt látom, hogy azért még nagyon alacsonyan van a magyar részvénypiacnak ez a PPR rátája, tehát ez 6 körül van. Ez még mindig elég alacsony ahhoz, hogy egyrészt beszélsünk arról, hogy van tél, tehát van egyfajta terület fölfelé, másrészt beszélsünk arról is, hogy még nem biztos, hogy a nagyobb befektetők most kezdenek a lemaradó papírokból vásárolni, hiszen még a nagy papíroknak az értékeltsége sincs annyira magasan, tehát Richternek sincs egyébként annyira magasan. Emiatt én azt gondolom, hogy ahhoz még egy jó ideig erős magyar tőkepiaci teljesítményre lenne szükség, hogy már a lemaradókból is nagyon látványosan kezdjenek szemezgetni a befektetők. Valamilyen szinten ez zajlani fog szerintem 2025-ben, de lehet, hogy az igazi nagy változás, az igazi nagy hatások azok majd inkább csak 26-ban történnek meg, illetve fontos, hogy milyen nemzetközi tőkepiaci környezet alakul ki, hiszen hogyha mondjuk Amerikával szemben, akár Európával szemben egy picit elutasítóbb kockázati magatartást tanúsítanak a befektetők, tehát picit kockázatkerülőbbek lesznek, és mondjuk nem teljesítenének olyan jól a részvénypiacok, akkor nyilván nem az adott esetben kisebb méretű, de még inkább kockázatos cégeket fogják a befektetők választani. Amerikára alapvetően nem vagyunk pesszimisták, hogyha kisebb részvényekről van szó, hiszen ott ugye Trump elnökké választása azt is elhozhatja, hogy ezek a belső piacra, fogyasztásra fókuszáló cégek mondjuk jól tudnak teljesíteni. Nyilván ez szükség lesz még kamatcsökkentésekre, hiszen itt azért beszélünk adósságokkor is ezekről a cégekről, mikor beszélünk, de azt gondolom, hogy a Fed részéről egy kamatcsökkentés, kettő, még akár esetleg három is, az abszolút nem tűnik annyira irreálisnak, ami segítheti ezeknek a cégeknek mondjuk a kamatfizetéseiknek a mérséklődését, és nyilván a befektetők is talán jobban fordulhatnak ezek felé a cégek felé.
Mire lehet számítani az amerikai részvénypiacok esetében? Maradhat a hét mesterlövésznek a meghatározó súlya, vagy esetleg a kevésbé felkapott, kevésbé népszerű, de alacsonyabb értékeltséggel bíró szektorok azok, amik előtérbe kerülhetnek?
Én azt gondolom, hogy arra azért figyelni kell, hogy milyen kontextusba helyezzük, hiszen most, hogy amikor ezekről a nagy cégekről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy mondjuk van egy AI forradalom. És azért, hogyha arról beszélünk, hogy ki tud ebből profitálni, ebből az AI forradalomból, akkor persze beszéltünk a kisebb hajókról, akik nagyon gyorsan mozognak a vízen, és egyfajta versenyelőnyük van. De hát ott vannak a nagy cégek is, akik adott esetben képesek arra, hogy nagyon komoly tőkével, beruházási potenciállal rendelkeznek, képesek nagyon nagy összegben felskálázni ezeket a befektetéseket. Képesek arra, hogy nagyon gyorsan learassák a babérokat egy-egy technológiai fejlesztés kapcsán, vagy mondjuk különböző szolgáltatásokba beépítik ezeket a mesterséges intelligencia kapcsolt vonatkozásokat. Tehát szerintem sok ilyet láttunk az elmúlt időszakban. Nyilván itt a költség adott esetben való csökkentése, hatékonyság növekedés, vagy adott esetben a bevételi potenciál növekedés, ez lehet, hogy hatványozottabban és gyorsabban jelentkezik. Szerintem, amikor sok befektető azon gondolkozik, hogy az AI sztori, meg a nagy technológiai forradalom technológiai átalakulásból kiprofitál, akkor nyilván gondolhat arra, hogy most egy Amazon miért ne tudna ebből hatékonyan profitálni, vagy akár egy Apple, vagy akár a Google és a Meta is lehetne említve. Tehát fontos persze kiemelni, hogy szerintem az van, és még mindig az van, hogy egyszerűen a befektetők úgy gondolkoznak, hogy ma egy picit ilyen koncentrált világban akarunk élni így befektetői oldalról, szerintem ez már jó ideje zajlik. Egyszerűen nyertes papírokat keresik a befektetők. Azt nézik, hogy konvencionálisan még mindig jobb egy olyan részvényt megvenni, ami eddig is felfelé ment, és ha lefelé megy, hát akkor mindenkivel együtt mentem én is lefelé, mint gyakorlatilag szembe menni a tömeggel, és megpróbálni gyakorlatilag egy ilyen különutas irányba elmozdulni, és hogyha nem jön be, akkor gyakorlatilag teljesen lemaradt valaki a csordához képest. Tehát én azt látom, hogy van egy ilyen gondolkodás így a befektetők között. Ez nem biztos, hogy mindig így, sőt, ez biztos nem lesz az idők végtelenségéig így, tehát ez változni fog. De egyszerűen azért, mert most 24-ről 25-re változott az évszám, én nem gondolom, hogy ilyen nagyon hirtelen eznek a trendnek így a fordulata bekövetkezni, és szerintem nem következett be 23-ról 24-re sem, pont ugyanezért.
Kirobbanóan teljesített az idei évben eddig az amerikai pénzügyi szektor, de már egyébként, hogyha kicsit távolabbra tekintünk vissza, akkor is egy jó trendben mozog, és a stratégiai kitekintésetekben ez az egyik fókusz szektor. Itt mire lehet számítani? Párhuzamosan az amerikai bankpapírok jó teljesítményével azért az európai vagy a régiós bankszektor is elég szépen tudott teljesíteni, hogy ezt látjuk az OTP Erste példáján.
Igen, ez egy fontos kérdés persze, hogy a kamatoknak a csökkenése, ugye Fed LKB-ben beszéltünk ezekről, mennyire marad meg a kamatmarzs, vagy milyen mértékben marad meg mondjuk a kamatmarzs a bankszektornak az USA-ban, de akár Európában is. Ugyanakkor azért a kamatok csökkenésével mondjuk a hitelezési aktivitás is tud, tehát a volumen oldal is tud bővülni, tehát ilyen szempontból ellentétes, tehát nem biztos, hogy negatív hatásokról kell itt első körbe beszélni, illetve amit mi is kiemeltünk, hogy azért ezeket a úgynevezett befektetési bankokat, főleg, tehát most akár a Goldman Sachs-et, Morgan Stanley-t meg is említhetném, de azért más papírok is vannak, hogy azért viszont elég jó kereskedési bevételek alakultak ki, ugye volt az úgynevezett Trump trade, aminek látjuk a negyedéves számokból, hogy elég pozitív hatása volt ezeknek a cégeknek az eredménytermelésére. Tehát összességében azért itt több szereplőt is ki lehet emelni, és mi azt látjuk, hogy általánosan azért nem rosszak a kilátások. Persze ez kellene mondjuk az is, és ez persze kockázat, hogy az amerikai gazdaság az egyébként recesszióba kerül-e, vagy nem. De hát ennek a valószínűsége még mindig inkább kisebb, mint nagyobb, tehát kevesebb, mint 50%. Továbbá nyilván itt a kamat csökkentések adott esetben ilyenkor nem tennének jót a bankoknak, de hát persze adott esetben lehet, hogy a részvénypiaci aktivitás mondjuk javulhat, vagy adott esetben a hitelezés is valamilyen formában kaphat egy támogatást, még hogyha a lassuló pályát is mutatna egy gyenge gazdasági környezetbe. Tehát, hogy több hatás feszül egymásnak, és mi azt gondoljuk, hogy nincsenek olyan magasan árazva még ezek a részvények, és alapvetően jól profitálhat ezeknek a cégeknek a fundamentális teljesítménye, amilyen trendeket most így szerintem a többség azonosít.
Ugorjunk át a nyersanyagpiacokra, az arany is egy kiemelt eleme annak a kitekintésnek, amit adtatok, de hogyha már az aranyról beszélünk, akkor azért mellette hozzuk be az olajat is, hiszen ott is azért elég erőteljes és felfelé történő árfolyam elmozdulás történt eddig január során. Mik a várakozások 2025 kapcsán?
Igen, az olajjal kezdem, ezt kicsit rövidebben válaszolnék rá. Most az látszik, hogy az utóbbi néhány hétben azért masszív emelkedést mutatnak az olajárak, de én nagyon-nagyon tartós eltérést, vagy nagyon-nagyon tartós elmozdulást ettől a 70-80 dolláros sávtól én nem várnék. Tehát, hogy persze előfordult a múltban is, hogy picit tovább estek az olajárak, mint indokolt lett volna, vagy picit tovább emelkedtek, mint indokolt lett volna, de azért nagyjából volt egy sáv, amiben úgy többé-kevésbé megtalálták a számításaikat nyilván a olajipari vállalatok is, meg nyilván adott esetben azok a cégek, akik az olajat valamilyen forma költség tényezőként kénytelnek így elviselni. Ugye pont a légitársaságokra is ez ilyen szempontból vonatkozik. Én azt gondolom, hogy persze látszódnak azok a trendek, hogy mondjuk az utóbbi néhány hétben emelkedtek az olajárak, de nagyon-nagyon tartós elmozdulása talán nem kell számítani. Most persze a kínai gazdaság azért nem alakult annyira rosszul az utóbbi időszakban, erről is viszonylag frissebb hírek jöttek ki. De összességében azért olyan nagyon drasztikus olajkereslet növekedése talán most, pláne azért is, mert azért vannak még mindig arra szenáriók, vagy százalékos esélyek, hogy mondjuk recesszióba kerül az USA gazdasága, de nem biztos, hogy a piac olyan hatalmas téteket akarna erre pakolni. Tehát egy ilyen szintű rövid középtávú megindulás után már nem biztos, hogy nagyon felfelé kell keresni az olajpiacon a lehetőséget. Ez persze, aki autózik, annak jó hír lenne, hogyha valóban ez bekövetkezne, de hát azért valamilyen szintű kockázat persze ebben a modellben is van. Ez nyilván viszont rövid távon persze segítette az olajcégeket, segítette a MOL-t is, tehát ott egy komoly árfolyam emelkedés lehet látni, az egyébként technikailag is nagyon kedvező szinteknek az áttörésével párosult, tehát látszik az, hogy egy jókora momentum alakult ki a MOL piacán is, de ez egyébként így volt mondjuk európai olajcégek piacán, így volt amerikai olajcégek piacán is, tehát hogy nagyjából a szektor hasonló trendben mozog, és idén eddig egyébként, ha jól emlékszem, a szektorok közül pont az energia szektor az, ami a legjobban teljesít mondjuk S&P 500-on belül, tehát hogy látszik a rövid távú tér, az nem biztos viszont, hogy az év végéig fent tud maradni. Ez inkább ilyen kisebb trendnek tűnik most egy ilyen nagyobb trendek között. Az arany az sokkal inkább hosszabb távú trend szerintem. Itt az elmúlt időszakban nem biztos, hogy nagyon erős volt a teljesítmény, tehát az elmúlt néhány hónapban már. Ugyanakkor azt látjuk, hogy azért 24-ben nagyon komoly emelkedést mutatott az arany. Tehát, hogy akár dollárban nézve, de pláne forintban, tehát a forintban nézzük, akkor még nagyobb emelkedést lehetett látni, tehát így 24 január elejétől 24 végéig. És ehhez képest persze arra nem számítunk, hogy ezt meg tudja ismételni az arany, de arra sem számítunk, hogy nagyon elfordulnának tőle a befektetők. Egész egyszerűen azért nem, mert ott vannak ezek a globális kockázatok, akár geopolitikai kockázatok, adott esetben akár a különböző gazdasági típusú, tehát ilyen recessziós félelmek miatti kockázatok, ami azért nyilván valamilyen szinten a különböző portfólióelemeknek a korrelációját, hogyha megnézed, hogy mivel mozog, mennyire együtt, ha az egyik esik, a másik hogy teljesít, az is esik-e, vagy az inkább pluszba emelkedik. Akkor azt látjuk, hogy az arany azért még mindig egy érdekes és izgalmas eszközosztály ebből a szempontból, meg érdekes nyersanyag. Lesz valószínűleg csökkenés kamatszintekben, tehát akár a Fed, akár az LKB oldaláról. De valószínű az is, és egyébként szerintem erre is vannak már jelek, hogy mondjuk az infláció az adott esetben az USA-ban lehet egy picit magasabb lesz, mint amivel a piac számol. És mi azt gondoljuk, hogy mondjuk a rövid oldali reálhozamokat, hogyha megnézzük, ott valószínűleg lesz egy mérséklődés, ami most elég pozitív, tehát hogy most nem rossz, és annak ellenére, hogy erős a dollár, annak ellenére, hogy nem rosszak a reálhozamok, annak ellenére is egész jó szinteken van az arany. Most, hogyha adott esetben reálhozamok elkezdenek mérséklődni, tehát a dollár, mint reálhozam nem lesz annyira magas rövid oldalon például, vagy adott esetben tovább gyengül, már csak emiatt is a dollár, vagy elkezd gyengülni, vagy fordul ez a dollár erősödési trend, akkor ez az aranynak még mind pozitív löketet adhat. Tehát annak ellenére tud viszonylag jól teljesíteni az arany, hogy ezek a trendek talán annyira nem kellett volna, hogy segítsék az aranyat. És ez talán egy ilyen erőről árulkodik, mi most azt látjuk. De hogyha forintban nézzük az aranynak az árfolyamát, akkor persze ez a dollár erő az nem is annyira fontos, hiszen ez ugye forintban nézve egy picit máshogy csapódik le. Azt látjuk, hogy pozitívak a trendek az arany kapcsán.
A 2025-ös várakozásaitokat illetően kiemelhető esetleg olyan lényeges tényező, kockázat vagy akár pozitív potenciális fejlemény, amellyel kapcsolatban másképp gondolkoztok, mint a piaci konszenzus?
Igen, ugye ez egy érdekes kérdés, mert ugye mindig elhangzik az, hogy milyen típusú kockázatokat azonosít valaki, és általában azok a kockázatok ütnek be igazán, amivel nagyjából senki se számol, ezek az úgynevezett Black Swan események, a koronajárvány azt gondolom, hogy pont erre egy sajnálatos példa, hiszen ugye valószínűleg a 2010-es évek másik felében senki se ilyen típusú kockázattal számolt, ami majd a tőkepiacokat is adott esetben negatívan érinti, és szerintem még az orosz-ukrán eseményeket is ebbe a kategóriába lehet sorolni, hogy azért nem ez volt az alapvető konszenzus, mondjuk akár 2021-ben, hogy ez bekövetkezik. Most ehhez képest ugye, ha pozitív Black Swan-t nézünk, lehet azt is nézni egyébként, picit kifordítjuk az eredeti jelentéséből ezt a gondolatot, de előfordulhat, és mi nem adunk ennek olyan nagyon kicsi valószínűséget, hogy ugye mindenki arra beszél, hogy jön Trump, és akkor különböző vámok, adók, adóemelésekkel gyakorlatilag az importot jelentős mértékben korlátozná, a kereskedelmi háború gyakorlatilag folytatódna, ami az ő első ciklusában is azért egy elég gyakori visszatérő téma volt. Mi ezzel szemben nem lennénk annyira meglepve, hogyha nem ennék ennyire forrón ezt a bizonyos kását. Tehát mi arra számítunk, hogy nem zárható ki annak az esélye, hogy csalódni fog majd pozitívan a piac, és nem kerül sor olyan mértékű vámok kivetésére, vagy adók emelésére, sőt, még az is lehet, hogy szinte alig, vagy csak ilyen jelképes témákban, ami viszont a részvénypiac szempontjából egy ilyen nagy pozitív meglepetés lehet 2025-ben. Nyilván az alapforgatókönyv az persze nem ez, tehát most ez szerintem elmondható, hogy a többség azzal számol, hogy azért lesznek különböző adók, vámok kivetve, ami picit azért visszahúzhatja akár az USA gazdaságát is. De mi arra számítunk, hogy ennek nagyobb a valószínűsége, mint amivel jelenleg a piac számol. Tehát hogy lehet, hogy innen érkezik majd egy pozitív löket 2025-ben a részvénypiacokra.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, Cvinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője volt a vendégem a prémium kategóriának.
Köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.